Az utóbbi időben gyakran felbukkan Soros György neve a romániai közbeszédben, különösen a választási kampány összefüggésében. Kezdetben csak obskurus weboldalakról tájékozódhattunk arról, hogy Soros György el akarja szakítani Erdélyt Romániától. Újabban viszont a választásokon induló kisebb pártok, aztán pedig a szociáldemokrata pártnak a diskurzusában is megjelent ez. Hogyan működik Soros György kampány ágensként, hogyha fogalmazhatok így?
Igen, tehát előre kell bocsájtani, ez nem új keletű a romániai közbeszédben. 90-es évek elején, amikor Soros György belépett és az alapítványa támogatott különböző típusú kezdeményezéseket, akkor is, mint feltehetően negatív politikai játékos, háttérpolitikai játékosként felmerült a neve. Igaz, akkoriban, tehát ugyanebben a felhanggal, tehát mint magyar valószínűleg, hogy nem semleges a közbelépése, és hogy lehetnek ilyen rejtett szándéka is, de leginkább annak kapcsán vádolták, hogy egyértelműen a politikai paletta bizonyos részének nyújt támogatást, és mind ilyen vádolták, tehát egy olyan személyként került bele, mint aki a politikában valami játszmai lehetnek, és bizonyos szereplőket támogat. Tehát ugyan ez a tematika vetődik fel ismét, itt azzal a nagy különbséggel, hogy tulajdonképpen már az alapítványa kibonult, és tulajdonképpen itt ezt próbálják, ezt az új toposzt próbálják feleleveníteni, most azzal a váddal, hogy tulajdonképpen a politizáló, bizonyos politizáló személyek azok támogatottjai voltak, tehát egyfajta képpen idézőjel kiszolgálói lehetnek, Soros katonák lehetnek, és ez a fajta címkézés próbálják bevetni a választási kampány során.
Igen, most az érdekes az, hogy itt egy egészen konkrét forgatókönyv is megfogalmazódott, tehát a 2015-ös novemberi kormány Viktor Pontának az akkori lemondásával függ ez össze. Volt a kollektív klubban egy tűz, egy tragédia, amelyben 64 ember meghalt, vagy annak nyomán 64 ember meghalt, és egy Ninel Pea nevű szociáldemokrata képviselő fogalmazta ezt meg, és írta meg a blogján, onnan terjedt el, hogy ez egy forgatókönyv alapján történt, idegen kezek okozták a tüzet azért, hogy Viktor Pontának a lemondását előidézzék, és ennek nyomán aztán destabilizálódjon az ország, és elszakítsák Erdélyt Romániától, és hogy ezt a forgatókönyvet tudja biztos forrásból, bár nem tudja megmondani, hogy ki ez, mi ez a forrás, hogy a Budapesti Közép-Európai Egyetemen dolgozták ki, már pedig erről az egyetemről köztudott, hogy Soros György alapította. Tehát ez egy más szint, nem?
Részben egy más szint. Olyan szempontból, hogy a mechanizmusok azért nem teljesen mások, én elmerem mondani, mert itt nagyjából ugyanaz a történet működik. Mikor van egy bizonytalansági tényező, akkor nagyon szeretjük megragadni, és ezt a fajta bizonytalanságot nem szeretjük a véletlennel magyarázni, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor az emberek érzékelik, hogy van egy űr, és ezt az űrt próbálják megtölteni úgy, hogy konkrét forgatókönyveket gyártva találnak magyarázatokat, próbálják meg elmagyarázni, hogy tulajdonképpen ez nem a véletleneknek valami fajta sorozata, hanem eléggé fondorlatos hatalmi centrumok állnak mögötte. És hát szerintem ugyanez ilyen szempontból nem az első és nem az utolsó, amelyik esetében például Soros Györgynek a neve felvetődött itt Romániában, hogy tulajdonképpen ő állna bizonyos politikai forgatókönyvek mögött, ő volna az, aki tulajdonképpen hát uralja Romániát. Ez felvetődött 96-ban is az elnökválasztások kapcsán, akkor is, hogy hát ugye már Constantinescu elnököt tulajdonképpen a sorosista hatalmi centrumok juttatták pozícióba, tehát így nem az első, és hát úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel nem is lesz az utolsó.
De ön szerint ez kizárólag kampánystratégia, vagy itt valami nagyobb dologról van szó?
Hát én szerintem ez kizárólag kampánystratégia. Most természetesen odafigyelünk is Soros Györgynek, nem az amerikai kampány kapcsán is felvetődött, ugyebár, hogy valamilyen szempontból beleszólt volna az amerikai kampányba. Én úgy gondolom, hogy Soros lett az a típusú közszereplő, aki megjeleníti a globalizációt, akinek kapcsán fel lehet vetni a különböző politikai játszmákat, tehát ő már eleve erre a szerepre megvan gyártva, úgymond a köztudatban, Tehát ilyenkor könnyű elővenni, és szerintem ez működik most is.
Hogyha már erről beszélünk, akkor milyen más üzenetekre adhat ürügyet Soros György?
Igazából majdnem minden olyan típusú konspirációs elmélet esetében felvetődhet, amikor az emberek úgy érzik, hogy itt nem lehet véletlenül, nem lehet a globalizáció személytelen erejével magyarázni dolgokat, meglepő politikai átrendeződéseket, nem lehet csak egyszerűen megmagyarázni a közvéleménynek az átalakulásával. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy eléggé mindenre jó helyzetben van Soros György, tehát én azt hiszem, hogy ha mit tudom, ilyen megáll a gazdasági növekedés, az is Románia esetében, az is ott lehet, ott feltételezhetik Soros György mögött, ha valamilyen olyan típusú politikai párt jut be a parlamentbe, ami meglepetésnek számít, és tudjuk, hogy Romániában a politikai pártnak a részleges átrendeződése nem kizárt, hisz megjelentek olyan új, legalábbis formailag establishment ellenes pártok, akik megjelenése, felfutása kapcsán ismét előhozható Soros György. Tehát hogy azt hiszem, hogy bármire jó konspiratív elemként előhozható.
De mivel magyarázható ez? Mert Soros György, hogyha megnézzük, akkor nyíltan vállalja a véleményét, és azt is, hogy kit támogat, kit nem támogat, hogyan támogat, mennyivel támogat.
Szerintem pontosan erről van szó, hogy támogat, és nyilvánvaló, hogy akkor feltételezik, hogy ha már támogat és pénzt szán különböző célokra, akkor ez nem teljesen altruizmusból teszi, valószínűsítik az emberek, hogy ott kell legyen valamilyen érdek, tehát hisz ennyi pénz megforgatása semmi cél nélkül az nem értelmes egyesek számára, vagy olyan célokkal, amelyek csak az általános demokratizálódást, vagy bizonyos általánosabb, nem a politikai konfrontációval összekötött célok támogatása, tehát mit tudom, bizonyos politikai értékek támogatása, stb. Ennek kapcsán nem hihető, az emberek nagyon hamar azt feltételezik, hogy itt biztos, hogy vannak a közvetlen a politikai hatalom megszerzésére irányuló kísérletek is mögötte, és hogy a kedvezményezettektől biztos, hogy elvárnak valami fajta lojalitást, hisz nem létezik az, hogy csak úgy az emberek pénzt kapnak, és nem várnak el cserében semmit. Általában a jótékonykodás kapcsán mindig felvetődik az a gyanú, hogy jótékonykodónak nem ugyanaz a célja, mint amit deklaráltam mond, hanem biztos, hogy vannak rejtett célja és szándékai. Főleg, hogy ekkora összegekről van szó, vagy olyan típusú szereplők támogatásáról, akik később előfordulnak a politikában, megnyilvánulnak.
Most említette, hogy a 96-os választási kampányban is felvetődött ez a fajta kampányolás. Az utóbbi, vagy a legutóbbi néhány kampány során viszont nem találkoztunk ezzel a fajta sorosozással, nevezzük így. Meddig vezethető vissza most az újkori sorosozás, hogy úgy mondjam?
Hát én is találkoztam volt annak kapcsán, amikor volt az egész kollektív jelenség, akkor találkoztam én vele, tehát azt mondanám, hogy ez egy egyéves jelenség, és hogy tulajdonképpen én azt mondanám, hogy azért főleg Soros György, miután visszavonult, javarészt visszavonult Romániából az alapítványi hálózatot, pontosan megmondani, nem tudom, hogy hány éve, de legalább az már van 5-6 éve, hogy részben leépítette, illetve teljesen más logika szerint működteti, és az a fajta jelentős szereplés nem létezett az utóbbi legalább 10 évben, merem azt állítani hozzávetőlegesen becsléssel. Úgyhogy pontosan az, hogy mégis olyan tudott sikerrel felfutni csak a kollektív kapcsán, hát szerintem pontosan arról szól, hogy mindenki látván főleg a kollektív tragédiának a politikai következményeit, de egy magyarázatot nehéz elfogadni, hogy véletlen egybeesés, és nehéz elfogadni általában a véletlen, tehát ezt szokás mondani, van a szociálpszichológiában egy ilyen elmélet, hogy bizonytalanság kezelés, és a bizonytalanságot legjobban úgy lehet kezelni, hogyha feltételezzük, hogy van mögötte egy beazonosítható gonosz, vagy egy beazonosítható intrikus személy, vagy megnevezhető csoport, érdekcsoport, és akkor hogy abban a fajta nagyon gyors, események nagyon gyors egymás utánaságában az emberek kezdték a logikát, és hát a legjobb logika egy már felfuttat konspirációs elméletek szintjén azért még a köztudatban valahol szunnyadó személy lehetett, és gondolom, hogy ezzel függhetett össze.
Igen, na most a Amerika esetében nem is tudom, hogy egyáltalán felmerülhet-e az, hogy Soros Györgyben a zsidót látják, mert nem tudom mennyire működik, vagy van antiszemitizmus az Egyesült Államokban, biztosan van, csak nem olyan nagy mértékű. Romániában viszont létezik egy lappangó antiszemitizmus, ami megnyilvánul. A román értelmiségiek főleg ezt vették észre, vagy ezt emelték ki a Soros György nevének az emlegetése kapcsán. Az utóbbi napokban, vagy akár egy-két hétben is viszont már arról is beszélnek, írnak, hogy ez magyar ellenesség is. Működik ez így?
Igazából ez a fajta latens magyar ellenesség Soros kapcsán működik, hisz elég, hogyha elgondolkozunk azon, hogy mennyire magyarosítják úgymond a nevét, lásd, az ékezeteket fölöslegesen felteszik, az ő betűs ékezeteket, amit nagyon sokszor magyar nevek esetében sem tesznek meg. Tehát,
és ön szerint ez szándékos?
Én úgy gondolom, hogy szándékos, hisz azok a fajta névmagyarosítási kísérletek, amelyeket Soros kapcsán az utóbbi években láttunk, értsd, ez betűvel írni, tehát Soros, aztán utána, hogy Szőrös, mindenképpen a magyaros hangzását a névnek, amelyik akár lehet egy úgymond amerikai semleges név, a magyaros hangzását a névnek valamilyen szinten megerősíteni, és hát én ebben látok egy ilyen típusú szándékosságot, hisz ez nem akármilyen idegen, hanem egy számunkra ismerős idegen, és ez a fajta sugallat benne lehet ezekben a szándékos például névelváltoztatásokban, hisz emlékszem, hogy olyan újságírók is elírták a nevét, akikről bizonyos, elég jól tudom, hogy valamennyire van fogalmuk a magyar nyelv működéséről, tehát tudják azt, hogy hogyan kell írni egy ilyen nevet, illetve hát ne vicceljünk, Sorosnak a neve és a név és az írásmódja azért elég ismerős volt, tehát nem lehetett egy egyszerű, mit tudom én, ismeretlen szereplő nevének a félreírása, tehát itt látok én ebben egy olyan típusú szándékosságot, amelyikben az idegent be kell vonni a már ismerős idegeneknek a szférájában, és ez a fajta sugallati rendszer, ez működik.
Mennyire idézőjelben éli túl ez a fajta magyar ellenesség a kampányt, tehát a választások után is megnyilvánul-e?
Hogy ez a fajta magyar ellenesség, ez a fajta sugallatos, hogy a nemzetközi a magyar konspirációs, tehát így ebben a formában nem tudom, hogy túléli. Azt tudjuk, hogy amennyiben például egy többség kialakításához pontosan az RMDS adná billenteni el a mérlegnyelvét valamelyik irányba, ez mindenképpen a közhangulatot befolyásolná, és hát én úgy látom, hogy ebbe az irányba például ez átmehet egy ilyen típusú helyzetben, hisz közismert az a fajta eléggé keserű, szájízű román politikai vicc, hogy miért tartanak Romániában 4 évente választásokat azért, hogy döntsék el, ki kormányoz az RMDS-szel, és hát ez viccesen feldolgozva szól egy típusú elégedetlenségről, amelyik nem csak egy politikai párt ellen szól, hanem akár kiadhat az egész közösség megítélésére, és az egész közhangulatot mindenképpen negatívan alakíthatja.
Említettem ezt a forgatókönyvet, amit Ninel Peja, szociáldemokrata képviselő dolgozott ki a kollektív tragédiája kapcsán. Én annak idején ezt megírtam a Népszabadságba, és a kommentek, hát hogy is mondjam, nevettek rajta az emberek, hogy hát ez micsoda bődület, hát hogy lehet ilyet mondani egyáltalán, hát ez vicces. Ön szerint is vicces, vagy csak vicces?
Igazából nem hiszem, hogy csak vicces. Tehát azért nagyon jól tudjuk azt a mechanizmust, hogy amikor a bizonytalanságot kell kezelni, akkor sokszor bármilyen abszurd szenárióval előállhatnak, csak akkor ezt a fajta bizonytalanság esetén átmutatni, hogy valaki generálja, valaki áll mögött azokat az eseményeket, amelyek kellemetlenek, meglepetésszerűek, ezek nem sem a véletlen művei. Tehát én szerintem egyáltalán nem vicces, mert abszurd szenáriók nem attól válnak elfogadhatóval az emberek számára, hogy mennyire valóságszerűek, mennyire vehetőek komolyan, hanem azáltal válnak, hogy valami fajta logikát adnak, egy aha tapasztalatot adnak, hogy igen, tehát ebben lehet valami, és nem mérdekli őket az, hogy ez mennyire életszerű, valóságszerű, vagy hogy mennyire tarthat abszurdnak bizonyos vonatkozásokban. De mondom, az igény, pontosan azt az igényt fejezi ki, ezeket a fajta bizonytalansági tényezők mögé tudjunk be valami olyan típusú ellenséget, amely megnevezhető, amelyre rámutatható. Annál rosszabb nincsen, amikor a teljes káosz uralja az életedet, annál már egy fokkal jobb, hogy van egy megnevezhető ellenség, amelyek ezeket a kellemetlenségeket okozzák, és mint ilyen szerintem bármilyen abszurd forgatókönyv megteszi, amelyik ezt a fajta pszichológiai igényt, tehát hogy a bizonytalanságot csökkenti valami értelemben, ennek a fajta pszichológiai igénynek eleget tesz.
Na most elég az ellenségre rámutatni, vagy kell is kezdeni vele valamit? Ez alatt azt értem, hogy a választások után nem lesz-e majd egy olyan késztetés is a politikai pártok részéről, hogy ténylegesen is tegyenek valamit. Gondolok itt például arra, hogy megváltoztassák a parlamenti bejutási küszöböt, amelyik ugye előírja azt az alternatív bejutási módot, amit egyedül gyakorlatilag csak az RMDS használhat, vagy felmerült például, hogy eltiltanák a köztisztségektől azokat, akik kapcsolatban álltak a Soros György által finanszírozott szervezetekkel. Tehát lehet-e valamilyen gyakorlati következménye ennek a mostani kampány diskurzusnak?
Ahhoz egy autoritár fordulat és egy nagyon erős, biztos lábakon álló többség kellene. Azért Románia nem feltétlenül egy nagyon liberális demokrácia, de azért az autoritár fordulatot nem látom, nem tudom előrevetíteni. Nem látok olyan típusú akár erős vagy karizmatikus személyiséget, aki ezt az autoritár fordulatot úgymond végrehajtaná, vagy olyan típusú csoportosulást, tehát nem hiszem, ezek a lehetséges következmények csak egy autoritár fordulat esetében valószínűsíthetőek. Amit mondom, amit még nem látok a román politikai mezőnyön belül, hogy megtörténne. Populista demagógia valamilyen szinten lehet, hogy feleleveredik, de ez nem biztos, hogy átmegy olyan típusú erős autoritér korlátozásokba, amelyek hát úgymond nagyon radikálisan megfordítanák a jelenlegi kurzus. Tehát azért, hogy valaki haszonélvezője volt egy alapítványi támogatásnak, és ezt valami fajta hát inkriminálni, ezt azért nem tartom valószínűségnek. Az, hogy ilyen kezdeményezések lesznek, az nincsen kizárva. De az, hogy ezek konkrétan törvényé fogalmazódjanak, illetve konkrétan be is induljon a folyamat ezeknek az ilyen törvények alkalmazásának, nem látom jelenleg ezt a fajta fordulatot. Tehát igen, populista kezdeményezések lesznek, még az is lehet, hogy ilyen jellegűek is lesznek, de az, hogy ebből konkrét törvénykezés, tehát a törvényalkalmazási folyamat beinduljon, ezt nem tartom valószínűleg.
Ennek a sorosozásnak a legaktívabb résztvevője, vagy akár a kezdeményezője is Viktor Ponta, egykori miniszterelnök, és az Egységes Románia párt, amely az ő támogatásával jött létre, ezt elismerte. Most ennek a pártnak a szóvivője, Mirel Paláda, aki Viktor Pontának a tanácsosa volt és szóvivője, szintén Soros ügynöknek tekinthető, idézőjelben mondom ezt a Soros ügynök, amennyiben a külföldi tanulmányait, később pedig a romániai kutatásait is a Nyílt Társadalomért Alapítvány támogatásaiból fedezte. És mivel lehet magyarázni azt, hogy miután ez kiderült, ez semmiféle hatással nincs az illető megítélésére a saját táborán belül?
Hát pontosan ez, amit mondtam, hogy tulajdonképpen itt nem kell koherenciát keresni abban, ahogyan az ilyen típusú mutogatások politika esetében, politizálás esetében nem kell koherencia legyen, nem kell konzisztencia legyen. Igen, ő tudja, mert benne volt, Márki mondhatja ezt, tehát azért a kognitív diszonanciát, az, amikor a dolgok nem passzolnak valahogy, nem konzisztensek, ezeket nagyon könnyen fel lehet oldani, nagyon könnyű magyarázati sémákat lehet erre hozni, tehát nem kell valaki konzisztens legyen, az a hihetőségét nem lehetne kérdezni, ő maga bármikor kiállt és mondhatja azt, hogy hát igen, benne voltam a rendszerben, hát nem. Akkor ki tudja jobban mindig.
A magyar közvélemény nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel, pedig általában, amikor magyar ellenes megnyilvánulásokról van szó, akkor ez megtörténik. Mivel magyarázza ezt?
Van két magyarázat, van egy általánosabb magyarázat. Gyakorlatilag a 90-es évekhez képest, amikor a magyarok előszeretettel olvasták a Nagy Románia nevű szélsőséges nacionalista és magyar ellenes újságot, és hát tulajdonképpen jobban rá voltak kapcsolódva a médiatérre, a román nyelvű médiatérre. Most azért azt tudjuk, az utóbbi 7-8 év vonatkozásában elmondhatjuk, hogy nem csak a romániai román nyelvű, de a romániai magyar médiatéren belül jelenlét is csökkent. Tehát tulajdonképpen itt a médiafogyasztási szokásokat nézve azért látjuk azt, hogy a román médiumokra való odafigyelés ez fokozatos csökkenést mutat az utóbbi évtizedben. Tehát az emberek egyszerűen azt hiszem, hogy alig vannak rákapcsolódva a román nyelvű médiatérre, talán idegesítőnek megnéznek egy-egy talk show-t a tévében, de alapvetően az a tömeges rákapcsolódás nincsen. Tehát egyszerűen szerintem most már nem hallják, hogy mi történik, mi zajlik be ezen belül, a médiatéren belül. És ha megnézem a romániai magyar nyelvű sajtót is, most már egyre kevesebbszer reflektál arról, hogy megint azt mondták rólunk, X megint ezt mondja, egy önvédelmi reflexből, vagy más megfontolásokból, de ez a fajta közbeszédnek ez a része, ha nem lép egy bizonyos inger küszöbön, akkor tulajdonképpen nem érdekel bennünket lassanként. Tehát kitettség sincs, érdeklődés sincsen ez irányában, hogy mi zajlik le mi a közbeszédben, a román nyelvű közbeszédben. Vagy mindenképpen nagyon nagy mértékben csökkent a 90-es évekhez, amikor bármilyen ilyen típusú retorikát azt lehet mondani, hogy nem csak a politikusok, a magyar politikusok sziszentek fel rá, hanem a közbeszédben is elég hamar belekerül. Tehát, hogy ez most átalakult. És a másik dolog az, hogy igazából nagyon kampány sincsen. Tehát, hogy ez a mostani történet. Tehát régen azért volt egy kampány hangulat, volt egy felfokozottabb érdeklődés, odafigyelés. Most tekintettel arra, hogy a romániai politikai kampányok költség lehetőségei nagyon nagy mértékben korlátozták. Szerintem alig van kampány hangulat, alig van olyan érzés, hogy akkor itt most választások következnek, oda kell figyelni, így itt fel van villanyozódva, hát nem jön át az a fajta hangulat a választókba, hogy tulajdonképpen most van valamilyen helyzet van, egy eléggé semleges sem folyik a maga kampány is, semmi olyan típusú jelen nincsen, ami egy kicsi felfokozott izgalmi állapotot, felfokozott napigyelést, érdeklődést generálna, tehát egyszerűen semleges a mostani kampány, talán elmerem mondani, hogy 89 utáni politikai kampányok viszonylatában egyszerűen úgy tűnik, hogy a közvélemény számára nincs, vagy alig van tétje, vagy mindenképpen sokkal kisebb tétje van, mint bármilyen eddigi kampánynak, és itt csak arról beszélek, hogy a közhangulat hogyan van erre felkészülve, nem arról beszélek, hogy mik a valós politikai tétjei ennek, vagy az elemzők milyen típusú reális tartalmi téteket tudnának felsorolni, hanem arról, hogy egyszerűen a közvélemény alig érzi, vagy sokkal kisebb mértékben érzi, hogy egyáltalán kampány volna.
És akkor még meg egy utolsó kérdés. Ilyen körülmények között milyen részvételre lehet számítani?
Én a különböző mérvadónak mondható elemzések azt mondják, hogy nagyon alacsony lesz a részvétel, talán ez lesz az egyike a legkisebb részvételi arányoknak, 50% körülire becsülik különböző mérések alapján, tehát mindenképpen nagyon-nagyon alacsony lesz, hisz bizonyos rétegeket, akiket meg lehetett szólítani, mindenfajta többé-kevésbé elfogadhatónak mondható eszközökkel, négy gyűléseken különböző, mit tudom én, etetések, óriási stadionokba, emberek viszosztatás, emlékezünk vissza, ezelőtt 4 évvel a Szociáldemokrata Párt egy stadionnyi ember gyűjtött össze, és egy óriási tömegrendezvények zajlottak le. Tehát ilyen típusú rétegek, tömegek bevonása, a mozgósítása, ez most nem jellemző, tehát én úgy érzem, hogy nagyon alacsony lesz, és bizonyos rétegek egyszerűen még azt sem fogják tudni esetleg, hogy most ezen választások vannak aznap, amikor 11-én igaz, akkor lesznek a választások, tehát hogy választások vannak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.